Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segedelmünket várjuk, nem csak ez életben, hanem halálunkban is. Amen. Testvéreim, a 224. dicséretünk első és hatodik versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 224. dicséretünk első verse így kezdődik: Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten. Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetébe, a te templomodba, felséges Atya Isten. Prédikált a szent igédet, felséges Isten, ne hagyd szomjúhoz néha mi lelkünket, áld meg életünket, felséges Atya Isten. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, s a kérésünk marad a régi, a mobiltelefonunkat némítsuk le, és kapcsoljuk ki az Isten tisztelet idejére. Nagy szeretettel hívogatjuk a testvéreket gyülekezeti alkalmainkra. Ma délután 5 órai kezdettel minden ifjat hívunk és várunk ifjúsági biblia órára ide a gyülekezeti terembe. Azt követően kedden este 6 órai kezdettel tartunk bibliaórát, és vele együtt imádságos közösséget. Azután jövő vasárnap 8:30 órai kezdettel ima közösséget tartunk, 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan a gyermekek számára gyermek Isten tiszteletet. Szeretettel hívogatjuk a nőtestvéreket jövő vasárnap délután 3 órai kezdettel egy összejövetelre. Minden évben, vagy az elmúlt évben már úgy volt, hogy ősztől tavaszig, a nyári szünet kivételével 2 hetente csütörtökön este női alkalmakat tartunk, tehát ezek női testvérek részére vannak korosztálytól függetlenül, és most lenne egy ilyen év nyitó csendes együttlét, ami ismerkedéssel járna, meg sokféle olyan vidámsággal, ami a nőtestvéreket összehozhatja. Tehát a régieket is, meg az új testvéreket is hadd invitáljuk és hadd hívjuk erre az alkalomra jövő vasárnap 3 órai kezdettel ide a gyülekezeti termünkbe. Gyülekezetünkön kívüli alkalom, de szeretettel hívogatjuk a testvéreket jövő vasárnapra, azonban nőtestvérekkel nem akarok ott találkozni, csak és kizárólag férfi testvérekkel, mert a nőtestvérek ide jöjjenek. Szóval a jövő vasárnap délután 5 órai kezdettel a Nagyvárad téri gyülekezetben a Fontos Kérdések című sorozat folytatódik, melyet a Biblia Szövetség Egyesület szervez, és az előadásnak a címe: Isten ajándéka, vagy az istentelen világ terméke, a mesterséges intelligencia. Dr. Vicián Miklós testvérünk lesz az előadó, és ezek az előadások később a nőtestvérek számára is elérhetők egyébként felvételről, de most elsősorban a férfi testvéreket hívogatjuk erre az alkalomra. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek azt, nyári csendes hetünkről esett szó, hogy a Biblia Szövetség Egyesület újságjában, a Biblia és Gyülekezet című újságban foglalkoztunk a presbiter választás kérdésével. ebben az esztendőben presbiteri tisztújításra kerül sor minden református gyülekezetben, és azért, hogy ennek mik a szempontjai, biblikus követelményei, azt jó nekünk legalább 6 évente fölelevenítenünk magunkban. Ez a lapszám erről szól. Voltak, akik ott rendeltek ebből, őfeléjük közvetítjük, hogy átvehetik ezt a lapszámot, és vannak olyanok, akik talán nem voltak ott velünk a gyülekezeti hetünkön, de érdekli őket, hogy mit ír a Biblia erről, hogy tanít bennünket ebben a kérdésben a Biblia. Nos, őnekik is lehetőségük van az irat terjesztésünkből, ebből a lapszámból vásárolni. Bátorítom és biztatom erre a testvéreket. Mivel a tanév elkezdődik, ezért hirdetjük azt, hogy a konfirmációra is lehet jelentkezni. Gyülekezetünk rendjében 7. osztálytól fogadunk el ifjúsági konfirmációra jelentkezést. Tehát azok, akik most elkezdték a 7. osztályt, meg vannak keresztelkedve, jelentkezhetnek. Nem kötelező a jelentkezés, de jelentkezhetnek, és aztán 2 éves képzés után majd fognak konfirmálni. A szülők nyilván el tudják dönteni, hogy a gyermekük érettsége alkalmassát teszi-e őt arra, hogy konfirmáljon, de ha ebbe bizonytalanok vagyunk, akkor inkább hozzuk, és majd eldől itt a tanfolyam közben, hogy hogy lesz, mint lesz ez a dolog. Felnőtteket is biztatunk arra, akiknek az életéből a konfirmáció vagy a keresztség elmaradt annak idején, hogy jöjjenek, jelentkezzenek, szeretnénk felnőtt konfirmációt is indítani. Ennek most a részleteit nem mondom el részletesebben, mert hosszúak a hirdetések, de azt kérjük tehát, hogy ifjúsági és felnőtt konfirmációra vagy nálam, a lelkészi hivatalban, vagy itt a presbiteri asztalnál tegyük meg a bejelentkezést. Szeretettel kérem a testvéreket, hogy hallgassuk meg most Békefi György testvérünk hirdetéseit, amelyek a német testvérgyülekezet látogatásával kapcsolatosak, és igen-igen fontosak számunkra.
Áldás békesség, kedves testvérek! Ezen a vasárnapon most többen vagyunk, mint az előző vasárnapon, és éppen ezért nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy sokan lesznek, akik meg is hallgatják a most hirdetendőket, és szívükre veszik. Tudott az a testvérek előtt, akik később csatlakoztak a gyülekezethez, azok is ismerik már a történet egyes részeit, az, hogy ez a templomunk létrejött, az, hogy a gyülekezetünk erősödött, ebben nagyon nagy szerepet kapott egy németországi kis falunak a gyülekezete, akik testvérgyülekezetünké szegődtek el, most már 3 évtizede, azt kell mondani, és az ő segítségük nagy mértékben benne van abban is, hogy ez a templom így áll és megépülhetett. Ameddig a Covid ezt szét nem rombolta, évente találkoztunk. Egyszer ők jöttek, egyszer mi mentünk. Sok gyönyörű alkalom van így a múltban, ami összeköt minket a templomépítés ideje után is. Aztán ez megszakadt. Gyönyörű dolog volt, mert családokat kötött össze, családok fogadtak be családokat, ilyen szívtől szívig való kapcsolat, háló alakult ki, és ez sajnos teljesen jéghegynek ütközött. És azért fontos, amit most hirdetek, mert most kísérletet teszünk ennek az újbóli felélesztésére. Bejelentkezett egy 8 fős delegáció, nem nagyon nagy csapat, de 8 fő bejelentkezett, hogy szívesen jönnének hozzánk megint, és ez 2 hét múlva lesz, 15-én pénteken száll le velük a repülő. Aztán egy hosszú hétvégét vannak csak itt, ami közösnek kínálkozó időnk, az a 16-a szombat, és ezt egy kirándulással szeretnénk velük együtt közösen eltölteni, Vácra igyekszünk, és ez a váci kiruccanáshoz egy nagyjából egész napot lefoglaló kirándulás lenne. Ez az első, amit hirdetek, várnék jelentkezőket, az iratterjesztésben lehet csatlakozni. A jelentkezők számától, akik még nagyon kevesen vannak, 5-ig függ majd az, hogy ez valóban egy ilyen nagy kirándulás lesz-e, vagy csak egy szűkebb körű kísérő csapatot állítunk ki melléjük. Az gyülekezeti tagjaink jelentkezése dönti el a kérdést. Kérném szépen az iratterjesztésben való jelentkezést. Reggel 8 órakor indulnánk, és hát nem nagyon későn este vissza is érnénk. Természetesen Vác, a nagy katolikus város, minket a protestáns vonatkozásban érdekel elsősorban, de sok mindenről szó esik, nagyon színes programot sikerült erre a napra összeállítani. Költségei is vannak, attól függ, hogy hogy utazunk, milyen busszal, mennyiért, és egy közös ebédet is tervezünk, tehát ezt is figyelembe kell venni. Nyelvet beszélőknek meg külön örülünk, mert a németekkel való társalgás is akkor meg lenne. Másnap, vasárnap megosztjuk őket, lesz, aki itt lesz a mi gyülekezetünkben, lesz, aki a csillaghegyi anyagyülekezetbe megy el. Aztán a vasárnap délutánt is együtt töltjük, akkor meg a városban kísérgetjük egy páran őket, megmutatva nekik a városunknak az alakulását. Hétfőn meg már repülnek is vissza. Tehát pénteken leszállnak 11-kor, hétfőn meg 3-kor felemelkednek. Ilyen rövid időt vagyunk együtt, de itt sok mindenre szükség van. Szükség van például a szállás felajánlókra, akik megnyitják az ajtajukat, és akkor reggeliztetik, vacsoráztatják, egy-egy alkalommal van, hogy még ebéd is talán belecsúszik. Tehát fogadni kellene német testvéreket. Vannak már ilyen felajánlásom, de még mindig a 8 főnek még nem elég ez a felajánlás. Olyanok jönnek, csupa olyanok jönnek, akiket régtől ismerünk, régtől szeretünk, akik szívvel, lélekkel a magyar kapcsolatért annyi mindent tettek, áldoztak, és nagyon szeretnek minket. Hát ezzel a szeretettel szeretnénk viszonozni az ő szeretetüket, hogy mi is ugyanolyan nyitottsággal, nyitott ajtókkal, nyitott szívvel fogadjuk őket. Az idő rövid. Ma kellene jelentkezni, ha lehet, ha nem, akkor legkésőbb jövő hét csütörtökig, hogy hogyan, miként erre az iratterjesztésben lehet érdeklődni. Várom a kedves testvéreket, ebben a résztvevők között van 3 nagyon fontos személy, akik nekünk nagyon fontosak. Az egyik a mostani lelkész és a felesége, de nagyon nagy örömömre útra vállalkozik az a lelkész, aki már szintén 70 fölött van, aki az egész testvér kapcsolat megszületésében részt vett, és most nyugalmazott lelkészként éli a nyugdíjas éveit, de most megint eljön közénk. Úgyhogy fontos, a mi szempontunkból is fontos, az ő fogadásuk szerint is fontos, és egy szívet melengető pár óra lesz, amit együtt tölthetünk. Hát ehhez várom a testvérek csatlakozását. Az iratterjesztésbe kérem szépen érdeklődni, nevet, telefonszámot hátrahagyva, mindenkivel föl fogom venni külön a kapcsolatot. Áldott vasárnapot szeretnék kívánni mindenkinek. Isten őrizze a gyülekezetet.
Köszönjük szépen, és hadd szólítsam, meg bátorítsam a testvéreket a fegyelmezett viselkedésre. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen hétvégét akkor tudunk jól lebonyolítani, ha mindennel tisztában vagyunk. Én szerintem Magyarországon még egy miniszter is, aki igen sok felé kell, hogy rohangáljon, pontosan tudja, hogy másfél hét múlva mi az ő napi rendje. Nem hiszem, hogy mi ne tudnánk. Tehát én azt kérem a testvérektől, hogy legeslegkésőbb csütörtökig jelentkezzünk, jelezzük a szándékainkat, aki nem jelzi, utána már ne jelezze, mert egy ilyen kirándulást, meg összejövetelt összerakni úgy, hogy mi teljesen bizonytalanok vagyunk benne, nem lehet. Azt kérem, hogy értsék meg a testvérek, még tart a turista szezon, itt egy buszt is találni, egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogy ezt nem vettem a testvérek szemére, akik nem utaznak ilyenkor, meg azok még ezt nem tudják. de a Gyuri testvérünk meg nem mondja az ő részét ebbe, hogy hát őrizzük meg azt az őszhajat az ő fején, és ne hújjon már ki. Tehát én szerintem ma is tudja az, aki tud vendéget fogadni, ma is tudja az, aki el akar jönni valamelyik alkalomra, és tessék ezt megtenni minél hamarabb ott az iratterjesztésbe, ne várjunk erre nagyon sokat. Én köszönöm a testvéreknek a megértését ebben, és bátorítom is a testvéreket erre nézvést. Köszönjük a testvéreknek egyébként mindenféle adományait, imádságait, szolgálatait, amelyel a gyülekezeti élet fennmaradását támogatták, és amelyel hordozzák a mi gyülekezetünk életét, és jöjjünk szeretettel. Hívogatom mindenkit minden alkalmunkra. Ha már itt a fegyelemről beszéltem, és egy kicsit ilyen tanárbács is lettem itt a hirdetések alatt, azt is hadd kérjem a testvérektől, hogy, és ne vegyék most zokon azok, akik oda beütek oldalra, hogy egyelőre maradjunk itt a főhajóban, amennyire lehetőségünk van, találjuk meg itt a helyeket, nincsen most betegséghullám, talán a hőség is oszlik egy kicsit, és jobb az nekem is, ha látom azokat, akiknek az igét hirdetem, hogy a testvéreknek jobb-e, ha engem látnak, vagy csak az a jó, ha hallanak, azt nem tudom eldönteni, de még a Karzaton is van egy csomó hely, meg itt is, és arra törekedjünk, hogy ezt a részt föltöltsük, az nekünk is jobb érzés egyébként, ha azt látjuk, hogy itt együtt vagyunk, közösség vagyunk. Aztán imádkozhatunk azért, hogy jöjjenek megint olyan idők, amelyek voltak régebben, hogy ki kell nyitni az oldalajtót, aztán megtölteni székekkel. A szellőzés miatt hagyjuk nyitva az ajtókat. Köszönöm ebben a testvéreknek a megértését. Kedves testvérek, most hitvallásunk tanításának a meghallgatására térünk. A Heidelbergi KT-ból a 36. úrnapja következik soron az ehhez tartozó két kérdés, melyet Korompai Gábor, presbiteri jegyző testvérünk fog fölolvasni nekünk, kérdéseket és a válaszokat, amelyek a harmadik parancsolathoz kapcsolódnak. A harmadik parancsolat pedig így szól: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi.
Mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Azt, hogy Isten nevét ne csak átkozódással vagy hamis esküvel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk, se így vele vissza ne éljünk, de még hallgatással vagy elnézéssel se váljunk részesekké így rettenetes bűnökben. Egy szóval, Isten szent nevét mindig csak félelemmel és mély tisztelettel említsük. A végre, hogy őróla igazán vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk, és minden szavunk és cselekedetünk az ő dicsőítésére szolgáljon. Oly súlyos bűne Isten nevének esküdözéssel vagy átkozódással való meggyalázása, hogy még azok ellen is felgerjed Isten haragja, akik tőlük telhetőleg nem igyekeznek azt megtiltani vagy megakadályozni? Bizonyára úgy van, mert nincs is nagyobb bűn, amely ellen Isten haragja inkább felgerjedne, mint az ő nevének meggyalázása, ezért is parancsolta meg, hogy halállal büntettessék.
Gyertek, kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Úrunk, köszönjük te neked, hogy nem azt tiltod meg nekünk, hogy a te nevedet a szánkra vegyük. Hiszen akkor nem tudnánk hozzád szólni, és nem kerülhetnénk veled személyes kapcsolatba sem. Ugyanakkor megköszönjük neked, hogy intesz bennünket, és óvsz attól, hogy a te nevedet könnyelműen a szánkra vegyük. Megvalljuk neked, hogy olyan sokszor, amikor élhetnénk a te megszólításoddal, mi mégis máshova és máshoz fordulunk. Bocsáss meg nekünk ezt. És megvalljuk neked azt, hogy amikor megszólítunk téged, akkor is sokszor olyan egyoldalúan tesszük ezt, hogy csak a kéréseinkkel vagy szívünk vágyával szólítunk meg téged. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket arra, hogy azért vagyunk ebben a világban, hogy a te személyed és a te neved megdicsőjön általunk. Taníts bennünket, Urunk, úgy beszélni rólad, úgy élni te veled, hogy a helyére kerüljön a mi életünk, és az lehessen így a te dicsőségedre, a te szolgálatodra, szavakkal és szavak nélkül is. Köszönjük te neked ezt a napot, amikor színed elé állhatunk, amikor a te házadban téged dicsőíthetünk nyilvánosan. Köszönjük te neked, hogy te szólsz hozzánk, beszélsz velünk. Köszönjük mindazokat az áldásokat, amelyeket a veled való találkozásban adtál és adsz nekünk. Kérünk, légy nekünk segítségül ezen a mai délelőttön is, legyél a mi tanítónká, és bármilyen élethelyzetből is jöttünk ide, és bármilyen élethelyzetben is vagyunk, adjad, hogy megérthessük a te beszédedet, a te szavadat, a te tanításodat, amelyel most bennünket egyre közelebb akarsz magadhoz szeretni. Szent lelked által végezd a te csodálatos és titokzatos, de hatékony munkádat közöttünk és bennünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljük most a 34. Zsoltárunk első 3 versét. Ez a Zsoltár a heti Zsoltárunk, majd olvasásra is ajánlom a testvéreknek. Most tehát énekeljük a 34. Zsoltárunknak az első 3 versét. Mindenkoron áldom az Urat.
Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet, és az ő szent dicséretét szájamban hordozom. Dicsekedvén áldja lelkem jó voltát az Úrnak, mit a szegények hallanak, és örülnek rajta. Magasztaljuk végan az Úrnak áldott szent nevét, és véghetetlen kegyelmét, dicsérjük mindnyájan, mert mindünk keresém, és kérém az én Uramat, meghallák én áltásomat, és megtartja engem. Az Úrra, kik néznek, tőle megvigasztaltatnak, soha orcáig azoknak meg nem szégyenülnek. A szegény kiáltó,
kedves testvéreim, Isten igéjét az Ószövetségből olvassuk ezen a mai napon, nevezetesen a Bírák könyvének a második fejezetéből, a második fejezet 6. versétől a 10. versig terjedő szakaszát. Tehát Bírák könyvének második fejezetének 6. versétől a 10. verséig terjedő szakaszban ezt találjuk megírva. Amikor Józsué elbocsátotta a népet, Izrael fiai elindultak, mindegyik a maga örökségébe, hogy birtokba vegyék a földet. A nép az urat szolgálta Józsué egész életében, és azoknak a véneknek a napjaiban, akik hosszú ideig éltek Józsué után, s látták az Úrnak minden nagy tettét, amelyet Izraellel cselekedett. Majd meghalt Józsué, Nun fia, az Úr szolgája 110 esztendős korában. Örökségének határában, Timnat-Herezben, az Efraim hegyvidékén, a Gaas hegytől északra temették el. Az az egész nemzedék is megtért atyáihoz, és más nemzedék támadt utánuk, amely nem ismerte sem az Urat, sem tetteit, amelyeket Izraellel cselekedett. Hát kedves testvérek, egy hete körülbelül a Bírák könyvét olvassuk a Biblia olvasó kalauz szerint, és ahogyan az elmúlt héten már elmondtam a testvéreknek, ez a könyv lehetőséget ad nekünk arra is, hogy Isten mindenkori népének, az egyháznak a sorsáról gondolkozzunk, és az ószövetségi egyház életéből tanúságokat vonjunk le a magunk számára is. Erre nagy szükségünk is van, mert az egyház ebben a világban mindig hasonló kísértéseknek van kitéve, és noha nagy idő választ el bennünket a Bírák korától, mégis a kísértések és a bukásaink, azok hasonlóan fogalmazódnak meg hasonlóan mennek sokszor végbe, mint abban az időszakban. Az elmúlt alkalommal elmondtam a második fejezetről azt, hogy átfogóan beszél nekünk egy nagyobb időtávlatra kitekintve Isten és az ő népe kapcsolatáról. Vannak ebben a könyvben egyszeri események is, de itt a második fejezetben még általánosságban beszél erről az időszakról. Tisztáztuk azt, és akiket ez érdekel, kérem, hogy hallgassák, vagy nézzék meg a múlt vasárnapi igehirdetésünket, amely elérhető az interneten, hogy mi is az egyház, és két dolgot szögeztünk le, hogy az egyház megszabadított és vezetett közösség, amellyel Isten örök szövetséget ápol. És azt is megértettük, hogy az egyház adós és felelős közösség, Istennek tartozik azért a szabadításért, amelyet véghez vitt az egyház életében. És nyilván, amikor az egyházról szólok, akkor mindig egyes emberekről is szólok, hiszen az egyház egy közösség, egyes embereknek a közössége. Az egyház útja mindig akkor jó és jobb, ha egyszerre komolyan tudja venni azt, hogy megszabadított, Isten által vezetett közösség vagyunk, akiket Isten szeret, örök szeretettel, és amikor megértjük ezzel együtt azt, hogy adósai is vagyunk Istennek, hogy ezért a szeretetért mi tartozunk Istennek. Azonban a második fejezet első verseit tovább olvasva, nem akarom ezt elkerülni, kell, hogy szóljak a testvéreknek az egyház állapot változásairól. Az egyház életének a különböző állapotairól. A ma olvasott versekben ugyanis tovább vezet bennünket a Szentlélek, és ebben a rövid néhány versben bemutatja nekünk az egyház megromlását és ennek a rövid útját. Az ember ugyan szeretné, hogy az egyház útja ebben a világban állandó vagy emelkedő színvonalú legyen, de legelőször is össze kell barátkozunk azzal a gondolattal, hogy ez soha nem volt így, és soha nem is lesz így. Soha nem volt így, már az Ószövetség idején sem nézett ki így az egyház, hogy mindig jobb lett volna, hogy itt lefelé nem vezetett út. És ezért kell nekünk beszélnünk az egyház állapot változásairól, annak a pontos okairól, ha és amennyiben ezt nekünk a Szentírás bemutatja. És itt, ezen a ponton, ebben a néhány versben találunk érdekes információkat. Mitől erős az egyház? Mitől gyengébb az egyház? És meddig gyengülhet egyáltalán az egyház? A 6-tól a 8. versig terjedő szakasz, amelyet az imént olvastam, elmondják és összefoglalják számunkra Józsué, a honfoglalást irányító lelki vezető életének utolsó szakaszát. Józsuénak van egy könyve is a Szentírásban, a Bírák könyve előtt találjuk ezt meg, és annak a 24. fejezetében, a legutolsó fejezetében olvasunk arról, hogy Józsué Sikemben tartott egy országgyűlést, nép vezetőit összehívta oda, és utána elbocsátotta a népet, a törzseket, kit-kit a saját otthonuk felé, az Istentől kirendelt örökségbe, hogy ott azt az örökséget ők birtokba vegyék. Azt olvassuk itt a Bírák könyve elején, hogy amíg Józsué és azok a vének éltek, akik ott azon a bizonyos sikemi összejövetelen országgyűlésen elkötelezték magukat az Istenhez való hűségre, melynek alapja az volt, hogy látták az Isten munkáját, az Isten csodáit, nos, amíg ők éltek, addig így mondja el nekünk egy néhány szóban a Szentírás, hogy a nép az Urat szolgálta. Amíg Józsué és a vének éltek, addig a nép az Urat szolgálta. Nincs itt leírva olyan nagy részletességgel, de biztosak lehetünk abban, hogy Józsué és ezek a vének, ki a maga környezetében, a maga családjában, nemzetségében, törzseiben felügyelték az Istennel való szövetségnek az ügyét. Az akkor egyébként is olyan korszak volt, ahol az idős embereknek nagyobb volt a tekintélye. Mivel többet éltek, nagyobb élettapasztalatuk volt, ezért a szavuknak nagyobb súlya volt, mint a fiatalabb nemzedék szavának. Nos, ők a maguk helyén felügyelték az Istennel való szövetség ügyét. Mit jelentett ez? Mit jelenthetett ez? Két dolgot mindenképpen kellett, hogy jelentsen, mert ezt már Mózestől kezdve gyakorolták a zsidók maguk között, akik komolyan vették az Istennel való szövetséget. Az egyik az volt, hogy tanították a szövetség igéit. Senki nem született úgy, Izraelben sem, hogy az Isten igéjét, az Isten kijelentését zsigerből ismerte volna. Azt mindenkinek meg kellett tanulnia, és kiktől tanulták ezt? Mindenki az idősebb generációtól tanulta. A másik dolog, amit egészen biztos, hogy ezek az emberek megtettek, mert hogy ki van emelve ez itt ezekben a versekben, az az, hogy nem csak tanították a kijelentést, az Isten szövetségének az igéit, hanem átadták személyes tapasztalataikat arról, hogy ezek az igék élők. Elmondták azt a fiatalabb nemzedéknek, hogy az az Úr, akinek az igéit, a beszédeit mi most megtanítjuk nektek, az az Úr egy élő Úr, és mi ezt megtapasztaltuk, átéltük. Erről szólt a mi életünk a pusztában és a honfoglalás idején, hogy az az Isten, akit mi tisztelünk, az nem egy általunk fenntartott Isten, akit mi tartunk életben, hanem ez az Isten az az Isten, aki életben tart bennünket. Nem mi tartjuk fenn őt, hanem ő tart fel bennünket. És az ezzel kapcsolatos összes tapasztalatukat megosztották a fiatalabb nemzedékkel, pontosan azért, hogy ők az igében ne csak valami tananyagot lássanak, ne csak valami száraz betűhalmazt lássanak ott maguk előtt, történeteket, meséket, hanem azt értsék meg, hogy ez élő dolog, mert egy élő személy áll mindennek a hátterében. Meg kell ebből tanulnunk azt, testvérek, hogy az elöljárók az egyházban akkor igaz elöljárók minden időben, ha a szövetség, az Istennel való szövetség tisztaságát felügyelik. Minden elöljárónak az egyházban ez a dolga, hogy az Isten szövetségének tisztaságát felügyeljük. Ez pedig ma is azt jelenti, hogy a szövetség igéit, azok élő voltát, a tapasztalatainkat továbbadjuk és tanítjuk azoknak, akik még ebben kételkednek, és akiknek efelől még nincsen megtapasztalásuk. Az idei évben egyházunkban is tisztújítás zajlik, ahogyan erre már a hirdetésben is kitértünk, így a gyülekezetünknek az elkövetkezendő hónapokban is valamilyen módon ez itt lesz az életében. Ez, hadd mondjam a testvéreknek, hogy nem pusztán formai dolog, sőt szeretném, ha egyáltalán nem azzá lenne, hanem az történik meg újra és újra, hogy minden gyülekezeti közösség életének az élére olyan személyekkel álljanak, akik felügyelik a helyi közösség Istennel való kapcsolatát. Ez a presbiterek dolga első renden. Olyanoknak kell ezt tenniük, értelemszerűen, akik ismerik, és ezzel együtt meg is élik az Úr igéit, az Úr kijelentését. Akik készek tovább adni, és a gyülekezet, a közösség életében ezt alkalmazni. Mert az Istennel való szövetség minőségének a kulcsa az mindig abban áll, hogy mi ismerjük-e azt, hogy Isten mit hoz, mit ad ebbe a szövetségbe, és mit követel tőlünk, és hogy nem csak ismerjük, hanem meg is tesszük-e, amit Isten ebben a szövetségben tőlünk elvár. Tehát ahhoz, hogy valaki a gyülekezet életében elöljáró lehessen, feltétlenül szükséges, hogy ismerje az igét, és élje az igét. Nem elég, ha valaki pusztán csak intelligens, és hát azt mondja, hogy elolvastam már háromszor a Bibliát, és hát én most már tudom ott a történeteket. Hanem fontos ezzel együtt az, hogy élje is ezt az igét. Legyenek hit tapasztalatai. Tudja azt mondani, hogy a Biblia az nem pusztán egy könyv, amit el kell olvasni gyerekek, mert hát az általános műveltséghez hozzá tartozik, ugye? Most már az állam is felfedezte, hogy hát ne hagyjuk már ki az iskolákba ennek a könyvnek az oktatását, mert mégiscsak az a könyv a világban, amit a legtöbb darabszámban nyomtatnak, meg forgatnak az emberek, hát mégis lehetetlen, hogy a közoktatásban erről ne beszéljünk. De testvérek, itt nem arról van szó, hogy pusztán a Bibliát így oda kell adni kezekbe, és azt mondja, olvassátok gyerekek, hanem arról, hogy a mi saját hittapasztalatainkat kell megosztani azzal kapcsolatban, hogy nem mi éltetjük ezt a könyvet, azzal, hogy újra meg újra kiadjuk, meg szétosztogatjuk a világba az újabb meg újabb nemzedékeknek, hanem az az élő, aki a könyv mögött van, aki föntartja ezt a világot, föntartja az egyházat, föntartja a mi személyes életünket, és mi elmondjuk az ezzel kapcsolatos összes megtapasztalásunkat. A hit tapasztalat, testvérek, nem más, mint annak a felfedezése, hogy a kijelentés Istene, aki mögötte van, az igaz. A hit tapasztalat folytonos ráébredés arra, hogy ami az igében van, az megáll, mert ott áll mögötte egy élő személy. Én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy emberek odajönnek hozzám, és azt mondják, hogy van egy nagy megtapasztalásunk a hitbe, és mondanak egy olyan történetet, ami valami ilyen csodáról szól, amit hát én, mint kívülálló, értelmezhetek így is, meg úgy is. És nagyon sokan, akik hittapasztalatokra vágynak, nem is vágynak másra, mint hogy legyenek ilyen csodák az életükbe. Testvéreim, hadd helyezzem a szívetekre azt, hogy a hittapasztalat az annak a felfedezése, hogy amit ki van jelentve, az megáll. És most nem fogjátok félreérteni, ebben nincs semmi csoda. Itt le van írva, és ez azért áll meg, mert Isten, aki ezt kimondta, élő személy. Ha tehát azt mondja, hogy te komolyan veszel engem, akkor megáldalak, az nem csoda, ez az Isten természete. Ez a szövetségnek a lényege. És ha Isten azt mondja, például akkor a mai parancsolatot, hogy ne vedd föl a szádra hiába az Úr nevét, mert megbüntetlek, akkor az nem csoda, hogy az Isten megbüntet. Ez az Isten természete. A hit tapasztalat azt jelenti, hogy megismerjük az ígét, és egyre jobban ráébredünk arra, hogy ez tényleg így van. Így működik a világ. Így működik Isten velem szemben. Megáld, vagy megfenyít. Ez a hit tapasztalat. Nem az, hogy megyek az utcán, és akkor főt találtam egy 5000-est. Lehet mondani, hogy ez mekkora Isten élmény. Hát testvérek, nem. Az Isten élmény az, hogy ismerd meg az ígét, és aztán, amikor elkezdesz bizalommal erre építeni, akkor rá fogsz jönni, hogy Isten van. Hogy Isten van. Hogy ő él. Hogy munkálkodik. Ezért nem lehet az igaz hívőket, akik ismerik az ígét, és ismerik a megtapasztalásaik alapján azt, hogy Isten élő, ezért nem lehet őket kizökkenteni a hitből. Az ilyen emberek meggyőzhetetlenek másról. A mártírok olyan emberek voltak, akik hittek és tudták, hogy az ige mögött egy élő személy áll. Nem azért mentek a mágiákra, mert mazohisták voltak. Nem azért kerültek a mágiákra, mert ők fizikailag bírták ezt. És ők azért mentek oda, mert nem lehetett őket kizökkenteni abból a felfedezésből, hogy itt az ige, és ez él. Mert aki ezt mondta, az egy élő személy. És ami itt van, az nem üres betűhalmaz, hanem ez a valóság. Az egyház mindenkori életének döntő kérdése, testvérek, az, hogy vannak-e olyan személyek, akik elkötelezettek az Úr felé ezen a módon, hogy ismerik az ígét, és élik az ígét. Mert ugyan sokan mondják magukat elkötelezettnek úgy, hogy sem nem ismerik az ígét, és meg sem élik azt, de ez ne csapjon be bennünket. Ez nyilván, amikor emberek azt mondják, hogy mi istenfélők vagyunk, de közben azt látjuk, hogy nem ismerik a szövetség igéit, és nem is élik, ez nyilván az a helyzet, amikor vak vezet világtalant. És ha vak vezet világtalant, arról azt mondja a Szentírás, hogy végül mind a ketten beesnek a verembe meg a szakadékba. Vége lesz mind a kettőnek. Józsué idejében, egészen a haláláig, és még egy kicsit azon túl is, voltak meghatározó emberek, akik tanították, megélték az igét, bizonyságot tettek a tapasztalataikról, és azt írja itt a 7. vers, hogy az egyház, a nép az Urat szolgálta az ő idejükbe. De, és akkor itt jön egy furcsa dolog, amit nem hallgat el a Szentírás, nem olyan, mint mi testvérek, mert mi az életünknek a zűrösebb részeit általában elhallgatjuk, arról nem szeretünk beszélni. Előnytelen ruhákat nem veszünk föl, mondjuk, mert az előnytelen, mert valamit megmutat, amit én nem akarok megmutatni. A hajunkat befestetjük, mert nem akarjuk, hogy lássák, hogy már őszülünk. Na, a Szentírás nem ilyen, testvérek, hogy elrejteni előlünk azt, ami nem túl dicsőséges, vagy egyenesen szomorú és rémisztő. A Szentírás beavat bennünket a valóságba, az igazságba. És itt, ezekben a versekben is, miközben látunk egy ilyen csodálatos dolgot Józsuéről, a vénekről, a népről, aki az Urat szolgálja, azzal folytatódik a 10. versben a leírás, hogy ennek a generációnak az elhalása után egy másik nemzedék támadt, akik nem ismerték az Urat, sem az ő nagy tetteit. Az egyház ott az Ószövetségben egy hatalmas állapotváltozáson ment keresztül. Olykor vannak az egyházban olyan generációk, akik nem ismerik az Urat. Hogy jól értsük, hogy ez mit jelent, ez azt jelentette akkor is, és azt jelenti most is, hogy vannak az egyházban olyan generációk, akiknek nincsen élő kapcsolata az Istennel. Az nem azt jelenti, hogy üres a templom, hanem azt jelenti, hogy az egyházban olyan emberek vannak, vesznek részt a közösség életében, akiknek nincsen élő kapcsolatuk az Úrral. Van ilyen, hogy az ember nem látta az Úr nagy tetteit, és nem látja az Úr nagy tetteit. És amikor olvassa a régiek bizonyságtételét, vagy hall ilyet, akkor azt mondja rá, hogy mese. Ezt az idő színezte ilyenné. Mert akinek nincsen élő kapcsolata Istennel, az el sem tudja képzelni azt, testvérek, hogy Isten hogyan vezeti az embert, hogyan áldja meg az embert, hogyan óvja meg az embert, vagy éppen hogyan emeli föl az embert. Annak a bizonyságtétel csak egy mesebeszéd. Azt mondja, hogy romantikáznak. Annak a bizonyságtétel csak azt mondja, hogy ó, ez a véletlen. Ez a véletlen. Az ilyen generáció az 5000 forint megtalálására azt mondja csoda, a te bizonyságtételedre azt mondja véletlen. Vannak ilyen generációk, akik nem tudják a helyén kezelni a dolgokat, mert nincsenek Istennel élő kapcsolatban. Azt mondja itt a Bírák könyve, hogy egy más nemzedék támadt, akik nem ismerték az Urat, sem az ő nagy tetteit. Egy hatalmas változás történt a zsidó nép életében. A második helvét hitvallás, amely egyházunk hitvallása a Heidelbergi K.T. mellett, de kevésbé ismerjük, úgy beszél az egyház ilyen időszakairól, hogy az egyház olykor kihaltnak, élettelennek tűnik. Van ilyen állapota az egyháznak. Kihaltnak, élettelennek tűnik. És a Biblia is beszél erről az állapotról. Olyan só ilyenkor az egyház, amely elvesztette az ízét. Jézus adott erről tanítást, ki beszélt a megízetlenült sóról. Azt mondja Jézus, nem jó semmire az ilyen só, amelyik elvesztette az ízét. Nem funkcionál rendesen. Ezért Jézus ezt sem rejti véka alá, azt mondja, a megsemmisülés a sorsa. Az, hogy megsemmisítsék. Nem tölti be a funkcióját, nem használható, akkor meg kell, hogy semmisüljön. Ez rendkívül rémisztően hat amikor ezzel szembesülünk, de egyúttal magyarázat is az egyház sorsára ebben a világban. Miért? Mert nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy az egyház, a helyi közösség az nem halhat el. Egy csomó olyan ember van a világon, aki ezt még nem tapasztalta meg, aki azt mondja, hogy az egyház az nem halhat el. Régi betegség. Már a zsidók is így gondolkoztak. Azt mondták, hogy itt van közöttünk az Úr temploma, az lehetetlen, hogy az Úr templomát lerombolják, hogy itt megsemmisüljenek a dolgok. De hiába gondolták ezt, nem ez volt az igazság. Mi itt még nem nagyon ismerjük Magyarországon azt a szituációt, hogy egy keresztény gyülekezet templomát be kell zárni, el kell adni, és nem azért, mert elköltöztek az emberek, és elnéptelenedett egy falu, vagy egy város, hanem azért, mert senkit nem érdekel. A nyugati világban már ismert ez a jelenség évtizedek óta, hogy városoknak, településeknek a templomait be kell zárni, el kell adni, a közösség ott van, de senkit nem érdekel az, ami ott zajlik. A show elvesztette az ízét. Azt mondja Jézus, nem jó semmire. Testvérek, ha elhal az igaz és élő hit egy közösségben, akkor az tovább, tudom, nagyon radikális, Jézus tanítja ezt nekünk, tovább már nem jó semmire, mert nem hordozza ura igéit, és nem tesz uráról bizonyságot. Testvérek, az egyházat, a gyülekezetet Isten egy meghatározott céllal nemzi, hívja életre ebben a világban. Az egyháznak nem mi adunk célt, a gyülekezetnek nem mi adunk célt, hanem az, aki létrehozta, Isten. Ha az egyház, ha a gyülekezet ettől eltér, akkor azt értsük meg, hogy Istennek már nem jó semmire. Mi magyarok nagy gyűjtögetők vagyunk, de azért talán egyre jobban jellemez bennünket is az, kedves háziasszonyokat, férfi testvéreket, ha megszújtunk, tudják, hogy miről van szó, hogyha szétesett egy kalapács, egy habverő, akkor mit csinálunk vele? Kitesszük a kukába. Mondom, gyűjtögetők vagyunk, mi általában félretesszük első kanyarba, hogy majd még megcsinálom. Majd még valahogy ebből mégis megfúrom, faragom, összerakom. Aztán a vége mindig az, hogy ott köt ki a kukába. Miért? Azért, mert már nem funkcionál rendesen. Nekünk már nem jó semmire. Nyilván másnak sem. Az egyház is ilyen. Isten céllal szüli az egyházat, céllal teremti meg minden időben, minden generációban, de ha az egyház ezt a célt nem szolgálja, akkor Jézus azt mondja, hogy nem jó semmire. Másnak lehet, hogy még valamire jó. Lehet, hogy jó ilyenkor az egyház a politikának. Lehet, hogy jó a szociális munkának még ilyenkor az egyház, mert valamit tudnak általa elérni. De a látvány, a külsőségek, azok soha ne csapjanak be bennünket, testvérek. Mindig legyen ott a szemünk előtt, hogy az egyház, a gyülekezet az Istené. Istennek van célja vele. És ha nem töltjük be ezt a célt, ezt a küldetést, akkor nem vagyunk jók semmire. Istennek nem vagyunk jók semmire. És akkor az a mi sorsunk, amiről Jézus Krisztus beszélt. Izraelben a bírák korának ezért sok a nyomorúsága. Hát akik már olvassák egy hete, azok látják azt, hogy újra meg újra beszél az a könyv arról, hogy az Isten népe ott az ígéret földjén nyomorúságban van, bajban van. Ezért van ez, mert a só elvesztette az ízét. Ebből újra és újra megéled ugyan a nép, de mégsem tartósan. Generációk tűnnek el, majd támadnak újabbak, más és más az Úrral való viszonyuk, de ez a viszony, ahogy látjuk ebben a könyvben, soha nem állandó, vagy nem emelkedő, hanem mindig változó. Barátkozunk össze ezzel a gondolattal, testvérek, hogy az egyházban mindig van állapot változás. De most már tudjuk, hogy ennek mi az oka. Mitől változik meg az egyház állapota? Mitől romlik meg? És meddig romolhat meg az egyház állapota? Elmondta és elmondja nekünk a bírák könyve. És erről beszéltem. Ezzel együtt azonban mégis meg kell értenünk, hogy az egyház, az Úr szövetséges népe, akik őt személyesen ismerik, soha nem hal ki ezen a földön. Van olyan, hogy halottnak tűnik, van olyan, hogy nem funkcionál már rendesen, egy-egy rész, de a földön soha nem hal ki, mert Isten örök szövetséges, ez azt jelenti, hogy mindig lesz a földön, a föld történelmében mindig lesznek szövetségesei. Az egyházi szervezet, amelynek nem más a célja, mint az evangélium, az ige hirdetésének biztosítása, és az abban hívő közösségnek az összefogása, az meggyengülhet, az eljuthat egészen a kihalásig. De ez nem jelenti azt, hogy az Isten ügye elveszett ebben a világban. És tovább megyek. Azt sem jelenti, hogy az adott városban, faluban vagy közösségben örökre elveszett volna az Isten ügye. Még ez sem jelenti. Miért? Azért, mert Isten él és munkálkodik. Tudjátok, úgy van ez, hogy amikor hát nem jellemző ránk itt a panelba, de tudom, hogy sokan azért olyan vidéki gyökerekkel bírnak, hogy hát van olyan, hogy egy fa gyengébben terem. Meg van olyan is, hogy egy adott évben semmit nem tudunk róla leszedni. Az általában nem vágjuk ki azonnal. Nem mondjuk azt, hogy na most büntibe vagy, aztán fűrész és vége mindennek, mert azért ahhoz, hogy egy fa elkezdjen teremni, az idő kell ám, sok idő. És az ember ilyenkor türelmet mutat. Megpróbálja valahogy megmenteni. Aztán a végképp nem sikerül, akkor mit csinálunk? Kivágjuk. És mit csinál a legtöbb falusi ember azonnal? Kivágta, és oda tesz a helyére egy újat. Oda tesz egy újat. Mert tudja, hogy minden nappal közelebb vagyok így ahhoz, hogy gyümölcsöt lássak rajta végül. Isten él és munkálkodik. Az a szent lelke és az ige által szül, életre hív, életet ad ezen a földön. És ez lehet a mi reménységünk. Még ha azt is látjuk, hogy egy egyháztest, vagy egy gyülekezet elhalt, nincs gyümölcs, már az Isten nem tudja használni semmire. Testvérek, egy reménységünk lehet, az, amit Isten itt a bírák könyvében újra meg újra megmutat, hogy Isten támaszt hiteles embereket, akiken keresztül megszólal az ige, és a Szentlélek elkezdi nemzeni az új hívőket. Egy másik generációban. Más emberek között, máshogyan, mint ahogyan az előző generációban. Ez lehet az egyetlen reménységünk. A szervezetben ne legyen reménységünk, az nem tart meg. Isten az, aki újra tud plántálni, aki a halottnak látszót életre tudja kelteni. Most évkezdés van az iskolában, az oktatásban, és ezen a napon ma a felelősségünkre is emlékeztet Urunk. Nem csak pedagógusokat, hanem bennünket, mindannyiunkat, szülőket, leendő szülőket, nagyszülőket, meg dédszülőket is, ha vannak közöttünk. Arra emlékeztet az Úr egy kérdéssel, így fogalmazom ezt meg, hogy te mit adsz tovább? Mit adsz tovább? És a fiatalokat, akik hallgatók, az örök fiatalokat, akik soha nem akarnak megöregedni, arra emlékezteti Isten, hogy hogyan veszed és hogyan fogadod mások bizonyságtételét? Amikor hallasz arról, hogy a nagymama, a szülőd azt mondja, hogy szeretem az Urat, mert tudom, hogy él, akkor te, mint fiatal, hogyan fogadod ezt? Azt mondod, már megint kezdi? Már megint kezdi, már unásig hallottam. Akkor fölállsz és elmész a szobádba? De hadd kérdezzelek benneteket, idősebb testvérek, hogy mondjuk ezt? Elmondjuk azt, amit az Úrral átéltünk? Átadjuk az Úr igéit a következő nemzedéknek? Ha nem tesszük, akkor az egyház, a gyülekezet mindig egy hatalmas állapotváltozáson megy keresztül. Ez pedig nem az élet, hanem a halál, az elmúlás irányába mutat. Ezért arra bátorítalak benneteket, hogy ismerjük meg az ígét. Ne hallgassuk el az ígét, annyi információ van ebben a világban. Ne gondoljuk azt, hogy az ígére nincs szükség. Adjuk tovább az ígét, és hogyha halljuk az ígét, ne vessük meg sem azt, aki szólja, sem azt, amit mond, mert az élet jön abban hozzánk közel. Nincs élet az Isten ígéje nélkül. És ebben a közösségben erősítsük egymást, az elkövetkezendő időszakban is. Abban, hogy bízzuk oda magunkat az élő Istenre, akitől az élő ige jön. Biztassuk egymást az ige megismerésére, tegyük bizonyságot egymás előtt is arról, hogy megtapasztaltam, igaz, fölfedeztem, úgy van, ahogy Isten mondja. Milyen balga voltam, hogy eddig ezt nem vettem komolyan. Segítsen és őrizzen bennünket az Úr, és adjon így nekünk egy jobb állapotot, mint amiben most vagyunk. Kegyelméből megteheti, és hiszem, hogy meg is fogja tenni, ha komolyan vesszük azt, hogy nem csak megmentettek vagyunk, hanem felelősséggel adósai is vagyunk a minket megmentő Jézus Krisztusnak. Amen. Kedves testvéreim, jártak most helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesedünk. Énekeljük a 796. dicséretünk első és második versét. A 796. dicséretünk első és második versét énekeljük. Így kezdődik az első vers. Már keresztem, várra vettem. Urunk, nélküled sem a mi életünk, sem a mi közösségünk élete nem célnak megfelelő, és nem lehet más a mi sorsunk, mint a te elvetésed. Köszönjük, hogy mégis emlékeztesz bennünket, hogy céllal szültél újonnan és hívtál megtérésre bennünket, és azok, akik még nem tértek hozzád, meg kell, hogy hallják, hogy velük is célod van. És köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, hogy a közösség, a gyülekezet a tiéd, amellyel neked van célod. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy komolyan vegyük ezt és a te célod szerint éljük meg a mi személyes és közösségi életünket egyaránt. Segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat abban, hogy a te igédet megismerjük és meg is éljük azt. És könyörüljél meg rajtunk, hogy készek legyünk minden időben bizonyságot tenni arról, hogy te élsz. És amit kijelentettél, azért igaz és élő, mert te magad, mint élő vagy ott mögötte és felette. Urunk, kérünk téged, taníts bennünket a te utaidra, és miközben változik a mi állapotunk is, segíts, hogy mégis fölismerve romlásainkat hozzád menekülhessünk, aki féltőn szerető Isten vagy. Kérünk téged ezen a mai Isten tiszteletünkön azokért a fiatalokért, akik az oktatásban egy új tanévet kezdenek, legfőképpen azért, hogy taníts meg őket arra, hogy az alkalmas időt jól használják ki, és azzal tudják eltölteni az elkövetkezendő hónapokat, hogy tanulnak, bővítik ismereteiket a te általad teremtett csodálatos világról. Kérünk téged minden pedagógusért, oktatóért, aki fiatalokkal foglalkozik, hogy áld meg őket türelemmel, békességgel, mindenféle leleményességgel, és őrizd őket, hogy szívükből szóljanak minden egyes órán, lelkesen. Különösen kérünk téged hitoktatóinkért, nem csak itt a mi gyülekezetünkben, hanem szerte a mi országunkban, hogy ne pusztán tárgyi dolgokat igyekezzenek továbbadni, hanem taníts meg őket arra, hogy úgy tudjanak ott állni a gyermekek előtt, mint akik élő tanúid. Hallgass meg bennünket, amikor ő érettük imádkozunk. Kérünk most téged egy testvérünkért, aki egészségéről nagyon rossz híreket kapott az elmúlt héten. Könyörüljél meg rajta, hogy abba kapaszkodhasson, amit ismer és amit tud. És engedd, hogy megtapasztalja azt, hogy te igaz és élő vagy. Akár gyógyítod őt, akár meghagyod beteg állapotában. Kérünk téged, Urunk, gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztaljad őket. Ne úgy, ahogy ez a világ igyekszik vigasztalni mindazokat, akik elvesztenek valakiüket, hanem vigasztald őket azzal az örök vigasztalással, hogy magadhoz szereted és az örök élet felül bizonyosakká teszed őket. És kérünk most egy régi gyülekezeti tagunkért, aki új gyülekezetben kezdi meg szolgálatát, Szakó Zoltán testvérünkért fohászkodunk, áld meg őt ott a budaörsi közösségben, hogy lehessen élő tanúd, a te igédnek igaz hirdetője. Áld meg őt és az ő gyülekezetét a mai közös örvendezésben, a beiktatás ünnepében. De te őrizél meg, Urunk, mindannyiunkat, és adjad, hogy miközben annyi jót tettél és teszel velünk, ami szívünk ne maradjon hálátlan, hanem hadd tudjunk felelősség teljesen, mint a te adósaid, alázattal és hűséggel szolgálni téged, a te dicsőségedre. Amen. Folytassuk imádságunkat kiki a maga csendességében személyesen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, közösen is imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Mielőtt záró énekünket énekelném, hirdetésekbe elkerült itt a tekintetem, de kérjük a testvérek imádságát is. Ma délután a Budaörsi Református Gyülekezetbe beiktatják Czakó Zoltán testvérünket, aki itt volt gyülekezeti tag nálunk, innen indult el a teológiára. Aztán a Budapest Vasaréti gyülekezetben szolgált, mint beosztott lelkész, és onnan hívta meg őt az elmúlt esztendőben a budaörsi gyülekezet, ahol ma délután 4 órakor lesz az ő ünnepélyes beiktatása. Imádságban gondoljunk oda, és ha valaki úgy érzi, akkor nyugodtan eljöhet, és ott egy szép új templom van, amely már fiatalabb, mint a miénk, ahova Zoltán testvérünk került, az Úr áldja az ő szolgálatát. Testvéreim, Isten tiszteletünk zárásaként a 796. dicséretünknek énekeljük a 3. és 4. versét. A 796. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Lelkem, teljes üdv a részed, hagyd a bút s a gondot el.
Lelkem, teljes üdv a részed, hagyd a bút s a gondot el. Így vidám, ha megérzed, tenni kell, még stűrni kell. Gondold el, ki lelke élted, milyen atya mosolya. Megváltod, meghalt te érted, mit bánkódnál, menj fél.